Szeretteim, ige hirdetésem igéje egy vers az imént olvasott bibliai szakaszból, a Lukács írása szerinti evangélium 10. fejezetének 21. verse. Abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által: magasztallak, Atyám, menj és föld ura, azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak. Testvérek, megvallom azt, hogy ezen az egy versen belül is egy szó ragadott meg, és az indított arra, hogy alaposan elgondolkozzam felőle, és ime predikáció lett a meditációmból. Ez a szó fogott meg, hogy ezeket. Elrejtetted ezeket. Elkezdtem gondolkodni, hogy mi az, hogy ezeket. Isten elrejtette ezeket némelyek elől, éppen az okosok, a nagyok, a hatalmasok, a tisztán gondolkodók elől elrejtette, és felfedte, kijelentette a kicsinyeknek, a gyermekeknek. Ezeket. Mi az az ezeket, amiket elrejtett Isten a nagyok elől, és kijelentette a kicsinyeknek? Ezeket. Lassan-lassan derengett valami bennem, és nem állítom, hogy most már aztán teljesen világos. Megmarad a predikáció végén is az, hogy Isten elrejti ezeket. Valami dereng bennem, valamit megsejtettem, és azt a valami keveset mondom el most. Először csak úgy egy másik szóval helyettesítem ezt, mert az, hogy ezeket, ez igazából formális, utal valamire, valamikre, elrejtetted ezeket. Hát most egy másik szóval helyettesítem átmenetileg, vagy egyelőre, így mondom, hogy elrejtetted a lényeget. Ezzel sem mondtam sokkal többet, csak éppen egy másik szót használok. Isten elrejti a lényeget. Elrejti a lényeget a nagy okosok elől, és kijelenti a kicsinyeknek. Egy félelmetes mondat, mert ez azt jelenti, hogy ésszel nem közelíthetők meg az Isten titkai. Sőt, így kell kiélezni a dolgot, minél okosabb valaki, annál nehezebb neki az Isten világába behatolnia. Minél inkább megfeszíti valaki az értelmét, a gondolkodását, annál kevesebb garancia van arra, hogy na, ezek után aztán behatol oda, megérti. Lehet valaki a teológia díszdoktora, és nem érti a dolgot. És a Mari néni, aki alig tud írni, olvasni, megérti. Ilyen botrányos a helyzet az Isten dolgában, nem az előkelőknek, az elitnek az ügye, az Isten ügye. Ezeket elrejtette, a lényeget elrejtette a nagy okosok elől, és a kicsinyeknek mutatta meg. Ha az összefüggést nézzük, akkor azt találjuk előző, következő versekben, hogy a tanítványok jöttek vissza diadal érzéssel. Olvassuk az előző fejezetekben, hogy először kiküldötte a 12 tanítványt, visszajöttek siker élményekkel, azután 72 tanítványt küldött ki, azok is nagy győzelem, mámorra jöttek vissza, és Jézus figyelmezteti őket, hogy vigyázat, igazából ne annak örüljetek, hogy ilyen sikert értetek el, az igazi öröm az, hogy a nevetek föl van írva az élet könyvébe. Egy más dimenzióban örüljetek, ne a siker élmény legyen a ti örömötöknek a végső forrása. Persze, hogy örülünk minden sikernek, és fáj minden kudarc, van ez a dimenzió is, de Jézus föl akarja emelni a tanítványokat egy magasabb szintre, és azt mondja, hogy hát ne az legyen az igazi öröm, hogy most sikerült, mert holnap után nem fog sikerülni, és akkor mi lesz veletek? stabilabb, megbízhatóbb legyen a ti örömötök forrása, és ez pedig az, hogy mennyei életetek is van, nem csak földi életetek. Jézus nagyon jól tudta, hogy milyen mulandó ez az öröm a tanítványok életében, ez a sikerélmény feletti öröm. Tudta azt, hogy ők se értik, ő erőlük is el van rejtve a lényeg. És tudta azt, hogy amikor megsejtenek valamit a tanítványok a lényegből, akkor azok is, ők is megbotránkoznak, szétszaladnak. És érdekes, hogy miközben ezt átéli Jézus, akkor felújjong a lelke. És dicsőíti Istent, hogy jól csinálod, atyám, már bocsánat, hogy ilyen egyszerűen mondom, Istenem, jól csinálod, így kell ezt csinálni. Felújjong, így kedves neked, így értelmes a dolog, így van jól a dolog, hogy elrejted. Éppen a nagyok, az előkelők, a gazdagok, az okosok, a tudósok elől. Jól van, atyám. Felújjong Jézus, és elmondja ezt, hogy elrejtetted ezeket. Megjelenik megint ez a szó, hogy ezeket. Elrejtetted a lényeget. Megvallom nektek, testvérem, hogy én sem értem a lényeget, amennyiben az eszemre hagyatkozom. Egész életemen át kísértett az, hogy túlbecsüljem az értelmet, amennyit adott nekem Isten, azzal igyekeztem sáfárkodni, igyekeztem megérteni a dolgokat. Volt idő, meg talán még most is van olyan idő, hogy túlbecsülöm a saját értelmi képességeimet, meg az általában az értelemnek a lehetőségeit. De hát, hogyha ezen a vonalon járok, meg kell mondani, hogy én sem értem. Az eszemmel, az értelmemmel nem értem. Valamit nekem is csinálni kell, valamit nekem is meg kell tanulni, és mondom nektek, az elmúlt 5-10 év óta ezt az újfajta leckét tanulgatom, hogy ne az eszemnek a további megerőltetésével igyekezzem a lényeget megérteni, hanem valami más módon. Az orvosok tisztázták azt, hogy két agyféltekénk van, az egyik területen illetékes, a másik területen illetékes, így szokták mondani leegyszerűsítve, a bal agyfélteke antennája az anyagra, az anyagi világra, az anyagi világ összefüggéseire, matematikára, erre arra van ráállítva. A bal agyfélteke az anyagra van állítva, van antennája, a jobb agyféltekének a szellemi világra van antennája. Az érzésre, az intuícióra, a kreativitásra. Hát én magam is sok éven át a bal agyféltekémet erőltettem, könyveket olvastam, egzegézis, görög nyelv, stb. Mindenfélét, azért, hogy jobban értsem, és hálás vagyok Istennek mindazért, amire eljutottam a bal agyfélteke erőltetése által, de el kellett jönni az időnek, amikor megsejtettem, hogy ez nem az utolsó instancia, nem az utolsó fórum, az egzegézis, a görög nyelv, a grammatika, a teológia, a dogmatika. Tehát a tudás, az értelem, hanem valami mást kell megtanulni. Egy újfajta antennát kell kibocsátani. A jobb agyféltekét kell mozgásba hozni, és persze, amennyire lehet harmóniába a kettőt, ez már további téma lenne. De megértettem azt, hogy elrejti Isten a lényeget azok elől, akik a bal agyfélteke antennájával próbálják felfogni a dolgokat, akik a logikával, a számítással, a nagyokossággal akarják befogni az Isten dolgot. Nem lehet, ez nem megy. Elrejtetted. Igen, atyám, így kedves előtted, hogy azokat, akiknek az egész tevékenysége az anyagra, a földi összefüggésekre, a földi logikára irányul, akiknek ez a végső fórum, azok elől elrejtett. Azok nem értik, miről van szó. Nem értik a lényeget. Ezek után nem lehet azzal előállni, de én viszont értem. Most már értem. Most már beláttam, hogy az az út, amin évtizedeken át jártam, az járhatatlan út, ha csak azt járom. Egy másik utat kell megtalálni. A ráérzés, a rásejtés, a megsejtés, az áhítat, a meditáció, a csend, az imádság, ez a másik út, a királyi út, amin meg lehet érteni. De mondom ismételten, hogy ezzel együtt is nem értem, és nem is ígérhetem, hogy most ezért megmagyarázom, és a végén érteni fogjátok. Elrejtette Isten a lényeget, és ezt ki maga vagy megkapja, vagy nem kapja meg, az biztos, hogy akkor kapja meg, hogyha föladja azt, hogy a még nagyobb okossággal majd csak befogja az Istent is, hanem azt kapja meg, aki lecsendesedik, elcsendesedik, és ezt a másik utat járja, amelyiken én is botladozom, kezdek járni, és boldogan járok én magam is. Na hát azért mégis, amire eljutottam, azt elmondom néktek. A lényeget. Elrejtetted ezeket, elrejtetted a lényeget, és én csak ilyen nagyon egyszerű mondatot tudok mondani. Elrejtetted azt, hogy mindennek van értelme. Hát ez így nem nagy bölcsesség, ezt mindenki tudja, ha csak ennyi. És hogyha a Szentlélek ezt nem eleveníti meg, ezt a mondatot. De hát valahol ezen az úton kell a titokba behatolni, hogy nem értelmetlenül, nem véletlenül, összefüggéstelenül, vagy pláne ördögi módon összebonyolítva történnek a dolgok. Mindennek van értelme. De a következő mondat mindjárt az, itt már kezd aztán bonyolultabbá válni a dolog, hogy az, hogy értelme van a dolognak, azt ott kell kezdeni megérteni, hogy két szálon futnak a dolgok. Két szálon futnak a dolgok, és akkor kezdjük megsejteni a dolgoknak az értelmét, hogyha a két szálat megértjük. Ezek egymásba fonódnak, egyik értelmezi, segíti a másikat, meghatározza a másikat, de ez két külön álló vonal, és akkor kezdjük megérteni az Isten titkait, hogyha először csak úgy formálisan tudomásul vesszük, hogy igenis nem egy vonalon fut az életem, hanem két vonalon fut. Az imént említett rész is erre utal. A tanítványok mennek, prédikálnak, sikerélmény, örülnek. Hurrá! Ez az egyik vonal. Jézus figyelmeztet őket, álljatok meg. Egy másik vonalra figyeljetek. A mennyei életre. Ez képes beszéd, hogy a nevetek fel van írva az élet könyvébe, a mennyekbe. Képes beszéd azt jelenti, hogy egy másik dimenzió is van. Tehát ebben a jelenetben maga Jézus is teljesen világosan beszél arról, hogy két vonalon gondolkozzatok. A földi siker vagy sikertelenség az egyik vonal, de a másik vonal az, hogy a nevetek föl van írva. Számon tartanak titeket. Van egy magasabb rendű összefüggése a dolgoknak. És ennek a kettőnek a bonyolódása, a keveredése az az, ami el van rejtve az emberi okosság elől, amihez isteni kijelentés kell. Tehát ez, hogy elrejtetted ezeket, ez jelenleg, ameddig eljutottunk, ezt jelenti, hogy van értelme a dolgoknak. De a dolgok értelme akkor kezd kibontakozni, hogyha két szálra bontom az életemet, és mind a két szálra figyelek. Most két szót mondok a két szálnak a meghatározására. Az egyik szó az, hogy a sorsom, a másik pedig a rendeltetésem. Ez nem esik mindig egybe, vagy legalábbis nem kellemetesen esik egybe a sorsom, meg a rendeltetésem. Az emberek általában a sorsukkal vannak elfoglalva. És ez, hogy a sorsom, az azt jelenti, hogy szeretnék nyugodtan élni, egészségesen élni, sikeresen élni, gondtalanul élni, győzelmesen élni. A sorsom, lehetőleg a buktatóit kikerülni, a gödörbe estem, kimászni a gödörből. Tehát az egyik vonal a sorsom. De hát ez egy nagyon földi, néhány évtizedre szóló dolog, a sorsom. A sorsom fölött van egy másik valóság, amit így mondunk, hogy a rendeltetésem. A sorsom és a rendeltetésem összefüggése. Ez az, amit meg kell értenünk, és ez, ami sokszor el van rejtve szemünk elől, mert megbabonáz a sorsunk. Végső értéknek tekintjük a sorsot. Nincs tovább, úgy gondolunk, a sorsom vagy sikerül, vagy nem, és akkor az egész nem ér semmit, ha nem sikerül. sorsom és rendeltetésem. És itt megint érvényes az, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, eredetek Istennek és a mammonnak, de itt is érvényes ez, nem lehet két úrnak szolgálni, a sorsomnak és a rendeltetésemnek. Az életünknek egy nagy döntése, hogy mire teszem a hangsúlyt, a sorsomra, és akkor igazgatom, hogy minél kellemesebb legyen a sorsom, vagy a rendeltetésemre, és akkor a sorsomat is alá rendelem a rendeltetésemnek. Ez egy nagy döntés. És kérdezlek szeretettel, testvérem, hogy tudsz erről a kettősségről, és ha tudsz, akkor döntöttél a sorsod és a rendeltetésed. Nincs itt olyan kicsi, jelentéktelen ember, akinek ne lenne rendeltetése, csak esetleg nem tud róla, hogy kevésnek tartja, egy talentum, elássa. Tehát van olyan, hogy a rendeltetés nem veszük komolyan, de állítom, mindegyik őtöknek van rendeltetése. És ha ezt megsejtettétek, a rendeltetést, akkor egy keserves, nehéz döntés következik, és kell, hogy elkövetkezzék, és pedig, hogy vagy a sorsomra teszem a hangsúlyt, és a rendeltetésem alá rendelődik, nem lényeges, fő a sorsom, vagy pedig a rendeltetésem mellett döntök, és akkor a sorsomat alárendelem, akár jobbra-balra, rosszra fordul a sorsom, én a rendeltetésem vonalán akarok járni. Ha Jézusra tekintünk, azt lehet mondani, hogy Jézusnak a sorsa bukás volt. A rendeltetése győzelem volt. És a rendeltetésének alávetette a sorsát, mert megértett valamit abból, hogy a rendeltetése érdekében el kell fogadnia azt a sorsot, amit kijelölt az atya számára. Sorsa a bukás volt, rendeltetése a győzelem. És ha ezen elgondolkozunk, úgy megjelennek alakok, a klasszikus nagy alakok, Gandhi, akinek a sorsa a bukás volt, és a rendeltetése mégiscsak a győzelem volt. Gandhi feltámadott és él. És Martin Luther King, akinek a sorsa a mártírium volt, és a rendeltetése az volt, hogy mégis győzelem legyen az ő életének a végeredménye. Tehát testvéreim, a sors és a rendeltetés feszültségében élünk, egyáltalán kitisztult bennünk ez, hogy van küldetésem ebben a világban, akár csak egy-két emberre korlátozva, akár nagyobb arányokban, mindegyikünknek van valami rendeltetése, és a sors és a rendeltetés összefüggésében érvényesül az életünk. Ez az, ami el van rejtve az átlagos ember elől, és leginkább a nagyokosok elől. Tegnap este olvastam egy érdekes tanulmányt a tragédiáról. Az irodalomnak egyik érdekes válfaja esete a tragédia. Más a komédia, más a burleszk, és más a tragédia. A tragédiát röviden úgy szoktuk mondani, hogy egy ember, aki értékes, akinek igaza van, elbukik. Ez a tragédiának a lényege, görög sors tragédiák, Shakespeare tragédiái. A értékes, a jóra való ember elbukik. És ebben a kis tanulmányban, itt olvastam, nagyon érdekes fejtegetés volt arról, hogy a tragédia sugal valamit. Felületesen gondolkozva, a tragédia azt sugalja, hogy hát ilyen az élet. A jó emberek elbuknak. Érdemes jónak lenni. És mondom, hogy a kis tanulmány éppen azt fejtegeti, hogy eredetileg a görög szerzőknek, és minden bizonnyal a Shakespeare-nek is, és a többieknek, akik tragédiát írtak, nem az volt a gondolatuk, hogy az embereket pesszimizmusra tanítsák, hogy látjátok, érdemes jónak lenni. Hát elbukik a jó. Hanem az egyik szerzőnek, és aztán a többiek erre ráhangolódtak, volt egy zseniális gondolata, és ez pedig az, hogy a tragédia igazából ablakot nyit a transzcendens felé. A tragédia a maga felfoghatatlanságával, a maga igazságtalanságával, érthetetlensége, tragikusságával, a tragédia kérdőjelet vet föl, ablakot nyit, hogy de muszáj valami megoldásnak, ez lehetetlen, ez a végső kimenetele a dolgoknak, hogy a jó elbukik. Nagyon megkapott ez a gondolat, hogy a tragédia nyitott ugyan, nincs kimondva a tragédia végén, a nagy okosság. A tragédia rendszerint egy hirtelen mondattal befejeződik, anélkül, hogy a fölvetett probléma megoldódott volna. Kérdőjel marad az emberben. A felületes emberben ez a olcsó következtetés születik, hogy lám, nem érdemes jónak lenni, mert elbukik a jó ember. És mondom, ez a kis tanulmány arra figyelmeztet, hogy igazában, akik értelmes szívvel hallgatják a tragédiát, nézik a tragédiát, azokban kérdőjel támad, vagyis ablak nyílik a transzcendensre, hogy ez lehetetlen, valami feleletnek lennie kell. És itt akár utalhatunk Jób történetére. Ő is többé-kevésbé tragikus alak, mert istenfélő volt, kegyes volt, gyerekeit hitben nevelte, minden jót el lehet mondani róla, és mégis rázuhantak a szenvedések. Hát érdemes jónak lenni, átkozd meg az Istent és hallj meg, hangzik a következtetés Jób könyvén belül. És jönnek a Jób barátai, és itt érdekes a dolog, jönnek a Jób barátai, és azt mondják, hogy a szenvedésednek az oka, gyökere, értelme benned van. Kutaszkodjál magadba, mélyebbre, ássál még mélyebbre, benned van a tragédiádnak a megoldása. Föl kell tárni azt, amit most elhallgatsz, benned van. És jó kétségbe esetten tiltak, hogy nem igaz, nem igaz, nem bennem van a szenvedésnek az oka. Valahol kívül van, ablakot nyit Jób a transzcendens felé, amikor nem fogadja el a barátainak a teológiáját. Tehát a tragédia ablakot nyit a transzcendens felé, és azt lehet mondani, hogy minden kis vagy nagy tragédia, családi tragédia, egy nemzetnek a tragédiája, az emberiség tragédiája, az ember tragédiája. Akár melyik szinten nézzük a dolgokat, próbáljuk mostantól kezdve úgy nézni, hogy minden tragédia ablaknyitás a túlnani felé, egy nagy kérdője, hogy de adjál feleletet Istenem, hogy miért van ez, mi van itt? Elrejtetted ezeket a bölcsek elől. Ez az ablaknyitás, és ami onnan jön, az az, ami az értelem számára felfoghatatlan. Elrejtetted ezeket. Tehát Jób ugyanarról beszél, amiről a Jézus története, hogy a sorsnak az értelme valahol túl van a sorson. Jézus sorsának, bukásának az értelme a föltámadásban ragyog fel. És itt van az Isten végső titka. Most úgy tűnik, mintha megmagyaráztam volna, és aki felületesen gondolkodik, azzal megy el, hát megértettem, most már értem, eddig nem értettem. És mondom nektek, hogy egy gondolatmenet után is, amit most elmondtam, érvényes az, hogy elrejtetted ezeket. Testvérem, attól, hogy megértettél valamit az én gondolatmenetemből, attól még a dolgok lényegét nem értetted meg. Ennél mélyebbre kell jutni valahol, vagyis túl a gondolkodáson. Mert még egyszer összegezem tehát, hogy hova jutottunk a gondolkodásunkban. Oda jutottunk a tragédiának az elemzése során, hogy a jó elbukik, de van értelme még az elbukásnak is. Jobb, ártatlanul szenved, de még ennek az ártatlan szenvedésnek is van értelme, mert az egész emberiség számára kiderült valami a Jób könyvének a végén. És a Jézus bukásának is van értelme, mert a húsvéti átélésben kiderül, hogy van értelme annak, amit Jézus végigcsinálsz, és annak van értelme. Vagyis így is fogalmazhatjuk meg a dolgot, hogyha egy kicsit átmerészkedünk a dogmatika területére, bukott világban élünk. Megváltásra szorul ez a világ. És a bukott világ megváltása csak úgy lehetséges, hogy valaki még mélyebbre száll, mint ahova a bukott világ süllyedt. Ott a Golgotai kereszten lehet ezt átélni, hogy milyen mélyre zuhant az emberiség. Római katonák és zsidók és főpapok, akik leköpik Jézust, akik gúnyolódnak ő felőle, akik halálra kínozzák. Ez aztán igazán bukás, és ezt csak úgy lehet megváltássá szentelni, hogy ebben a helyzetben azt mondja Jézus, hogy bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekesznek. A bukott világnak még mélyebben alája kell hajolni, hogy a bukott világot föl lehessen emelni. Valahol itt van az, amit elrejtett Isten a bölcsek elől. Szokták mondani, hogy a világ megváltása egyetlen szóban lehetséges a szeretet által. És ez igaz is igazában, csak félre érthető és félre is értelmezik. Pontosítani kell, és azt kell mondani, hogy a világ megváltása a szenvedő szeretet által történik. És ez érvényes a családodra, apa-gyerek viszonyára, házastársak viszonyára, magyarok és románok viszonyára, szerbek és Dél-Afrika és a világ valamennyi nyomorúságára érvényes az, hogy megváltás nem azzal a szeretettel lehetséges, hogy viszek oda tejport és adok nekik egy kis élelmet. A világ megváltása a szenvedő szeretet által lehetséges. Hol vannak azok az emberek, akik magukra veszik a szenvedő szeretet megváltó magatartását? Ez el van rejtve, és most úgy tűnik, ismét mondom, mintha megmagyaráztam volna. De állítom, hogy nem értetted meg, testvérem, mindaddig, amíg el nem kezded gyakorolni. Amikor legközelebb, akár ezt már ma délben, ma este, holnap meg lehet próbálni, amikor első esetben rá mered állítani az életedet a küldetésre, és nem a sorsra, vagyis a szenvedésben gyakorolt szeretetre, amikor ezt kezded gyakorolni, akkor fogod majd megérteni, különben el van rejtve. Gyakorolni kell, és a gyakorlás által megértjük azt, ami egyébként a filozófia vagy teológia számára betű, halott igazság, üres szólam. És az utolsó mondat az, hogy ezt a gyakorló megértést, gyakorlatban való megértést, ezt csak úgy lehet véghez vinni, ha állandóan Jézusra nézek. Jézus keresztjénél lepleződik le a tragédia, az a tragédia, amikor elbukik valaki, de nem értelmetlenül, hanem csodálatos értelme van a bukásnak. Ha ez a szemed előtt van, akkor könnyebben el lehet viselni azt, hogy a sorsod nem fölfele ível mindenképpen, hanem a sorsod lefele ível, törésbe, gyászba, halálba, szenvedésbe. Ha a Jézus ügyre, a Jézus szolgálatára, örökségére tekintesz, akkor, és csinálod is azt, ami belőle neked reát következik, akkor fog majd fölragyogni az értelem. Teljesen tudatában vagyok annak, hogy milyen erőlködés az, amit csináltam ezekben a percekben, hogy mégiscsak a bal agyféltekétekbe próbáltam belehelyezni az igazságot, holott valószínűleg azt kellett volna, hogy sugározzam azt, hogy hát emberek, barátaim, gyerünk ma délben, most mindjárt kezdjünk hozzá, és a küldetésünkre álljunk rá a sorsunknak a kényelmes egyengetése helyett. Aki ezt meghallotta, az valamit meghallotta mennyeiekből. Aki le tud erre a kicsiségre szállni, hogy Istenem, az egész eddigi filozófiám, sőt élet gyakorlatom, sőt siker sorozatom, az egész szemét és kár, mert mindez, amit eddig csináltam, a küldetésem rovására ment, és ezért kár és szemét. Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, segíts arra, hogy mostantól kezdve a küldetésem vonalán járjak, és még egyszer mondom ezt a nagyon hétköznapiasan csengő dolgot, hogy a küldetés azt jelenti, hogy a szenvedő szeretet vonalán járni. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.